Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az eukarisztikus csodák negyedik adását hallják. A soron következő ország Egyiptom. Az Egyiptomhoz és egyiptomi Szent Máriához kapcsolódó csoda hasonlóan az előző adásban utolsónak említett Belgiumban történt csodához, nem közvetlen az eukarisztiával történt csoda, de meg kell említenünk, mert jól ismert és hasznos, ha tisztában vagyunk a részleteivel. Egyiptomi Szent Máriát más néven Bűnös Máriának is nevezik, és ez bizony megértjük, ha megismerkedünk az életével. Az ő élete hasonlóan Szent Ágoston életéhez nagyon nem úgy kezdődött, ahogyan azt egy szent életéről illendőnek gondolnánk. Nagy rajongója volt a szexualitásnak, ma talán azt mondanánk, hogy szexfüggő volt. Annyira, hogy már 12 évesen megszökött a szülői házból, hogy kötöttségek nélkül tudjon hódolni a szenvedélyének. Alexandriába utazott, ahol igen züllött életet élt, profi prostituált lett és önszántából, senkitől nem tagadta meg a testét. Egy alkalommal kikötött egy nagy hajó, amin sok ember utazott, és ez felkeltette az érdeklődését. Megtudta, hogy zarándokok és Jeruzsálembe utaznak a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy miért lehettek annyira lelkesek az zarándokok, hogy a lelkesedésük az akkor még nagyon nem szent egyiptomi Mária kíváncsiságát is kiváltotta, vegyük észre, hogy akkor még csak néhány éve történhetett Jézus Krisztus keresztjének megtalálása. Manapság a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményt ünneplünk, a Szent Kereszt megtalálását és visszaszerzését. Ugyanis a Szent Erekjét elrabolták a perzsák, és Hérakleitosz császárnak csak 630 körül sikerült visszaszereznie. Jelen történetünkben viszont 300 évvel korábban vagyunk, ekkor még a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe csak és kizárólag Jézus Krisztus keresztjének megtalálását jelentette. A kereszt megtalálásának története Nagy Konstantin császárhoz és az ő édesanyjához, a később szentté avatott Ilonához kötődik, és természetesen legendák is átszövik a történetet. A két leginkább elfogadott változatot ismertetem most, elsősorban azért, mert a két változat azonos részei minden bizonnyal hitelesnek tekinthetők. Az egyik változat szerint Ilona maga indult Jeruzsálembe megkeresni a keresztet. Ez elég bátor vállalkozás volt, hiszen akkor már több mint 300 év eltelt Jézus Krisztus keresztre feszítése óta, és igen viharos volt a város történelme. Rómaiak tucatjával feszítettek keresztre embereket, és a kereszt földbe szúrt hosszú ágát többször is használták, a rövidebbik ágát viszont néhány kivégzés után egyszerűen eldobták, beledobták egy gödörbe a vesztőhely közelében. A fa, főleg ha egy egész rakással van belőle, ma is érték. Abban az időben még hasznosabb érték volt, mégsem nyúlt hozzá senki. Ennek valódi okát a zsidó vallásban és hagyományban találjuk meg. A zsidó ember ugyanis nem érint meg olyan tárgyat, ami egy halottal érintkezett. Hogy ez a hagyomány a mai napig mennyire erősen él a vallástalan zsidókban is, az nekem is módon volt megtapasztalni. Néhány éve jártam Jeruzsálemben. A történelmi helyeket nem számítva is egy szép világváros. Az építési terület, mint minden világvárosban, itt is nagy érték. Mégis van a városban egy domb, ami parlagon hever, ami nem kell senkinek, sem lakóépületnek, sem irodának, de raktárnak sem. Ott azon a dombon telket eladni nem lehet. Kérdeztem az idegenvezetőnket, hogy miért. A válasz elég meglepő volt a számomra, azért, mert a legenda szerint Jézus elárulása után Júdás azon a dombon akasztotta fel magát. 2000 évvel ezelőtt, és az a terület azóta sem kell egy zsidó embernek sem. Szóval erős a hagyomány Jeruzsálemben, és így már érthető, hogy több száz évig is érintetlenül megmaradt a keresztfája. A történet másik változata szerint Ilona fia, nagy Konstantin császár rendelte el, hogy ott a Golgotán építsenek egy nagy bazilikát, ami szépségében és méretében különb minden más épületnél. A helyszínt úgy választották ki, hogy az épülő bazilika foglalja magában a Golgotát és Jézus sírját is, amelyben a feltámadása előtt feküdt. Amikor az alapokat elkezdték ásni, megtalálták azt a gödröt, ahová a kereszteket dobták. Megtalálták a titulusnak nevezett táblát is, az Inri felirattal, melyre Pilátus a főpapok tiltakozása ellenére feliratta a szöveget, hogy aki itt függ, az a názáreti Jézus, a zsidók királya. Római nyelven, azaz latinul, Jesus Nazaret Rex Judeo. Ennek a négy szónak az első négy betűje az Inri. Miután megtalálták a titulust, biztosak lehettek abban, hogy megtalálták Jézus keresztjét is, de melyik lehet az? Hogyan tudják kiválasztani? Végül Jeruzsálem püspökének, Makáriosz püspöknek támadt egy használható megoldási javaslata, aminek az alapja az volt, hogy Jézus keresztje biztosan tesz még csodát, ezért, amikor egy az utolsó óráiban lévő haldoklóhoz hívták, elvitette magával a kereszteket, és hozzáérintette a haldoklóhoz. Szépen, módszeresen hozzáérintette a kereszteket a haldoklóhoz, és az egyik érintése után a haldokló asszony azonnal meggyógyult. A bazilikát végül úgy építették fel, hogy a Golgotát, a Szent Sírt és a keresztek megtalálásának a helyét is magában foglalja. A Szent Keresztet magát először három részre vágták, egy darabja ott maradt Jeruzsálemben, egyet Konstantinápolyba, egyet pedig Rómába küldtek. Később tovább osztották, és szinte az egész világra eljutottak a darabjai, Magyarországnak is több jutott a Szent Kereszt fájából, és egy darabkája a mai napig megtekinthető Péli Föld Szent Kereszten. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnep története után most térjünk vissza az eredeti témánkhoz, egyiptomi Szent Mária történetéhez, akinek az életrajzát Szofronió püspök írta meg közel 400 évvel később, a 7. században. Szofronió szintén Jeruzsálem püspöke volt, ugyanúgy, mint a Szent Kereszt beazonosításában kulcs szerepet játszó Makáriusz püspök, csak egy más korban. Tehát ott tartottunk, hogy az egyiptomi akkor még nagyon nem Szent Mária érdeklődését annyira felkeltette a zarándokok lelkesedése, hogy mindenképpen el szeretett volna jutni ő is Jeruzsálembe. Mivel pénze nem volt, az akkora már jól begyakorolt módszert választotta, oda ment a hajó kapitányához, és közölte vele, hogy ő is el szeretne menni velük, de pénze nincs, a testével fizet az útért. A kapitány elfogadta a csinos lány ajánlatát, és el is vitte Jeruzsálembe. Amikor azonban az zarándokokkal együtt ő is be akart lépni a templomba, egy titokzatos erő megakadályozta ebben, mintha egy láthatatlan fal lett volna előtte. Nagyon megijedt, félelemmel telve feltekintett, és a szűzanya képét látta meg maga előtt. Megértette, hogy bűnös élete miatt nem tud belépni, és a szíve megtelt bánattal. Ahogy az őszinte megbánás eltöltötte a szívét, azonnal megszűnt a titokzatos ellenállás, és be tudott lépni a templomba. Nem maradt sokáig Jeruzsálemben, mert egy látomásban a szűzanya azt mondta neki, ha átkelsz a Jordán folyón, békességben lesz részed. Másnap meggyónt és megáldozott, majd 3 kenyérrel átkelt a folyón, és a sivatagban 47 évet töltött el úgy, hogy emberrel nem találkozott. Érdemes észrevennünk, hogy ez közvetlenül a keresztény szerzetesség kialakulását követő időszak, az egyiptomi sivatagi atyák működésének a virágkora. A sivatagi atyák tanításai elsősorban a kopt, a görög, az örmény és a szír kereszténységben maradtak fenn, de bölcsességük az egyetemes egyház kincsét képezi a mai napig. Így nagyon is érthető Zosimasz apát, aki felkerekedett, átkelt a Jordánon és elindult a sivatagba, hogy találkozzon egy egyiptomi remetével, egy bölcs és szent életű sivatagi atyával. Nem lehetett kicsi a meglepetése, amikor sivatagi atya helyett egy sivatagi anyával találkozott. Egyiptomi Szent Mária, most már nyugodtan nevezhetjük így, megkérte az apátot, hogy egy év múlva jöjjön el újra, és hozza el az oltári szentséget, mert szeretne áldozni. Zosimasz apát ezt szívesen megígérte, és tartotta is a szavát, egy év múlva visszatért az oltári szentséggel, de nem volt csónak a Jordán partján, és kétségbe esett, hogy nem tud átkelni a folyón, nem tudja teljesíteni a szent asszonynak tett ígéretét. Mialatt erre gondolt, Mária megjelent a túlsó parton, a kezével keresztet rajzolt a folyóra, és úgy átsétált rajta, mintha a szárazföldön járna. Újabb 12 hónap múlva az apát ismét visszatért, de már csak a vezeklő szent kiszáradt holttestét találta meg. Újra kétségbe esett, hiszen már öreg és gyenge volt ahhoz, hogy sírtásson a kemény köves talajba, de ekkor odasételt hozzá egy oroszlán, és kiásta a sírt, majd szeliden elballagott. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja önöket.
Az oltári szentség csodái. Dr. Barta Kálmán műsorát hallották.